So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és állandó szakértőnkkel, Méhes Károllyal pedig az elmúlt két verseny hétvégének a történéseit fogjuk megbeszélni. Szerbusz, Karesz!
Szerbusz, üdv a hallgatóknak is!
Mielőtt belevágnánk a Baku, illetőleg a Miami hétvégének a átbeszélésébe, gyorsan szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy legyetek kedvesek és iratkozzatok föl, nem csak azért, hogy megkapjátok az értesítéseket arról, amikor majd jönnek majd az új részek a beszélgetéseinkből, hanem a korábbiakat is visszatudjátok hallgatni, illetőleg, hogyha bárkinek van olyan téma ötlete, amit érdemesnek vél és szeretne egy picikét jobban megismerni, az pedig ne hezitáljon, nyugodtan írjunk nekünk e-mailt az info@gpshop.hu-ra, vagy pedig írjunk messenger üzenetet a GP Shopnak a Facebook oldalán, és akkor ezeket áttaglaljuk és jól megnézzük, és akkor vágjunk is bele. Tehát akkor magunk mögött hagytuk Bakut, magunk mögött hagytuk Miami-t is. Hát a terv az volt, hogy Baku után csinálunk egy beszélgetést, ami nem jött össze, de talán nem is olyan nagy tragédia, mert igazából a bakui versenyről olyan sokat nem lehet elmondani, többet volt csukva a szemem, mint nyitva, nem tudom, hogy nálad ez hogy volt.
Hát nagyjából hasonló, tehát az eredményt úgy nagyjából föl tudom idézni, hogy a Perez nyert, és hát gyakorlatilag emlékeztetett egy kicsit a legelső bakui futamra, mert amúgy ugye eseménydúsak szoktak lenni ezek a versenyek, de a legelső is, meg most ez a legutóbbi is, hát mintha így kéz a kézben az unalom csúcsait sikerülne ostromolniuk, kétségtelen, hogy még ez a Miami nagydíj is a maga izgalmas kettős csatáival, meg fölzárkózásaival is messze verte színvonalban a Bakut.
Hozzá kell tennem, hogy a Miami versenyen én is elaludtam, de nem azért, mert olyan érdektelen volt a futam, mint a bakui. Mondjuk nem volt egy nagy szám véleményem szerint, de legalább a középmezőnyben történő csatározások azok valamennyire ébren tartottak engem, hanem azért, mert már hát azért már 11 óra elmúlt, azért ilyenkor az embernek azért bebebukdácsol a feje. Térjünk vissza még egy kicsikét Bakura. Ugye debütált az új sprint hétvégének a formátuma. A harmadik éve van velünk a sprintfutam, mint jelenség, és mint egy új program a Forma 1 hétvégéken belül. Most már harmadik évben harmadjára módosítják. Nekem idáig ez a sprint hétvége, ez mindig ez a sprintfutam, meg sprint kvalifikáció, meg sprint, meg mit tudom én micsoda. Nekem számomra ez egy olyan dolog, amit sem lenyelni, sem kiköpni nem tudok, de minthogyha a három variáns közül talán ez volt idáig az, amit talán úgy azt mondom, hogy na ez már azért már úgy nem rossz, hogyha már beletuszkolják, mint újdonságot, akkor ez az annyira nem volt rossz.
Hát igen, ez az annyira nem volt rossz, azért sok mindent elmond, mert a rossz benne a fő jelző, csak hát próbálod egy kicsit tompítani. Kétségtelen, hogy úgy egy kicsit púp szerintem az egész Forma 1-nek a hátán ez az egész. Nyilvánvaló, hogy ugye az amerikai szervezőknek az a fő célja, hogy minél szórakoztatóbb, minél eseménydúsabb legyen ez a három nap, amit ugye Forma 1-es hétvégének hívunk, és ezt próbálgatják variálni. Hát nyilván a főfutammal nem nagyon lehet mit csinálni, az egy adott dolog. És szerették volna a szombatot megspékelni még valamivel, úgy, hogy aztán a péntek talán ne fulladjon teljes érdektelenségbe, hogy csak szabad edzés van, de hát én is úgy vagyok vele ezzel együtt, hogy egy kicsit úgy megkavarja az embernek az egész hétvégét. Egyrészt ez ugye magántermészetű probléma, hogy tudja beosztani aztán az idejét, hogy jusson rá kellő energia, meg odafigyelés, hogy minden egyes momentumát végig tudjuk kísérni a egyes hétvégéknek, amikor van sprint futam, aztán, hogy valójában mit tesz hozzá az egészhez, amit többet adna, mint a korábbi, hát még én sem vettem benne észre azt a fikrát, hogy erre minden áron szükség van.
Talán, hogyha nagyon-nagyon rossz májú akarok lenni, akkor talán azt az extrát akarja hozzáadni, hogyha belegondolok, ugye most az új sprint formátum az azért tetszett nekem, feltételezem annyira jobban, mint a korábbiak, mert ugye a sprint versenyen volt egy safety car fázis, és ha jobban belegondolsz, igazából a sprint verseny is dögunalmas volt, mint maga a futam, de talán azért tetszett, mert rövid ideig tartott, és rövidebb idő miatt talán jobban tetszett, és nem tűnt fel annyira, hogy igazából a sprint versenyen való történések is rosszak, hogy kevesek voltak.
Ennyiből a szempontból, igen, üdvözítők, hogy tömé 20 kör volt, vagy nem tudom mennyi pontosan, de hamarabb véget ért, az biztos.
Viszont ami talán említésre méltó, hogy aki Bakuban hozta a formáját a Red Bullon kívül, mert ugye a Red Bull az idei évben ugye idáig az összes versenyt megnyerte. Igen, ugye 5-ből 5-öt nyertek, ráadásul az 5-ből 4-et, ha Miami-t is belevesszük, akkor kettős győzelemmel. Azért ez egy nagyon-nagyon erős nyitány. Viszont legalább Bakuban is jött a papírforma kvázi, mert ugye Baku és Charles Leclerc az nagyon-nagyon jól egymásra találtak, és megérkezett a Ferrari-nak az első dobogója mind a sprint versenyen, illetőleg mind a főfutamon.
Hát igen, akkor azt gondolhattuk volna, és abban a pillanatban tényleg örömteli volt, hogy azért mindig azt szeretné az ember, hogyha egy világbajnokság valamiféle csatározást is hoz, nem pedig van egy top istálló, ami mindent hazavisz, tehát az úgy nem túl érdekes, ráadásul, hogyha még azon a top istálon belül különösebben házi kakaskodásnak se lehetünk nagyon tanúi, mert jó-jó, hogy Perez egy kicsit most felszívta magát, meg minden eddiginél jobban szerepel, de hát azért nagy illúzióim nincsenek, hogy mi lesz a végkimenetele akár házon belül, meg a bajnokságot tekintve. De kétségtelen, hogy a gyatra kezdés után a Ferrari mutatott életjeleket Bakuban, és hát Leclercnek a két pólja pedig a maga nemében szenzációsnak mondható. Csak hát az a baj, hogy ez a produkció aztán egy héttel későbbre teljesen elolvadt, és pont azok a fejlesztések, amiket még állítólag rápakoltak most a Ferrari-ra az amerikai futamra, hát inkább hátráltatták az autónak a működését, mint elősegítették volna. És most ezen a futamon abszolút hátraestek, tehát ha úgy vesszük, a Red Bull, Aston Martin, talán a Mercedes is még beelőzött a maga módján, hát eredmény tekintetében legalábbis, bár ők is tele vannak panasztal, de hát egyáltalán nincs szó arról, hogy a Ferrari nagy kihívója lenne jelen pillanatban a Red Bullnak.
Én inkább azt mondanám, hogy a Ferrari-n kívül tele van panasztal a Mercedes, tele van panasztal a McLaren, tele van panasztal az Alpine, tehát tulajdonképpen itt mindenki panasz. Itt ilyenkor mindenki panaszkodik. Hát a Red Bull megköszöni szépen, hát ő jól van, mert tényleg, hát amit meg lehet nyerni, mindent megnyertek. Közben eszembe jutott, hogy még talán egy csapat van, aki nem nagyon panaszkodik, az pedig nem más, mint az Aston Martin. És hogyha azt vesszük, akkor tulajdonképpen Fernando Alonso is hozta a kötelezőt, mert ugye Fernando Alonso minden verseny hétvégén 15 ponttal a tarsójában tért haza, és most is ez Bakuban megtörtént. Igaz, most nem tudott dobogóra állni, de ugye a sprint verseny meg a nagy verseny között elért pontjai száma összértékben eléri ugye a 15-öt, úgyhogy Alonsóra tényleg beton biztosan lehet számítani, úgyhogy ha valaki tipmixel, akkor nyugodtan meg lehet fogadni azt, hogy Red Bull, Aston Martin. Maradjunk egy kicsikét még azért itt a bakui hétvégénél, és nekem egyetlen egy dolog szúrt szemet, és ezt, hogyha összevetjük Bakuval, illetőleg Miami-val, az pedig a következő. Valami miatt a Max Verstappen, hogy most az idén másodjára kikapott a saját csapattársától, valami miatt most nekem egyre inkább szembetűnőbb volt az, hogy ez a fiú, amikor nem jön neki ki a lépés, rettenetesen csalódott, kifele nagyon-nagyon mutatja az érzelmeit, megfedi a csapatát, szóval nekem ez nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy szerinted mi lehet az oka annak, hogy a Verstappen, amikor neki nem jön ki a lépés, ilyen tőle szokatlan módon, mert ugye azért ő csak harcolt egyet a Lewis Hamiltonnal. Ő azért tavaly is azért úgy azért csak-csak jó, igazából olyan nagyon-nagyon potens kihívója nem volt, de egy darabig ott volt a Ferrari, és amikor a Ferraritól szenvedtek vereséget, akkor sem láttam őt ilyen rettenetesen csalódottnak. Ettől függetlenül én most azt látom, hogy valami miatt rettenetesen szúrja a csőrét az, hogyha a Perez van előtte, és elkeni a száját. Mi lehet szerinted az oka ennek az indokolatlan feszültségnek?
Hát ez egy jó kérdés, mert ugye azt várná az ember, hogy az évekkel ő is érettebb, bölcsebb lesz. Másrészt most már tényleg annyit nyert meg, itt van 25 évesen kétszeres világbajnok, nagyon jó eséllyel, ugye hamarosan háromszoros világbajnok, tehát nem kéne ennyire fölbosztantsa azt, hogy egy-egy futamon nem úgy szerepel, ahogy az maximálisan becsváljó, és ő aztán tényleg egy kicsit engem, ha valaki a Senna mentalitásra emlékeztet, az valóban a Verstappen, hogy csak a győzelmet tudja szinte egyedüli elfogadható eredményként elkönyvelni, és épp ezért, mert ugye hát azért Perez az utóbbi két szezonban egy teljesen egyértelmű number two pilóta volt mellette, ez lehet, hogy egy kicsit nem is az, hogy őt megingatta volna valamilyen szinten, mert nem hiszem, hogy ő saját magában meginogna, hanem inkább az, hogy ez, most minek ez a zavaró körülmény, a Perez futamokat nyer, amikor majdnem, hogy felesleges, mert hát ő az egy number one, ő a világbajnok, ő fogja nyerni idén is a bajnokságot, tehát ez idegesítheti egy kicsit, hogy szereti, hogy amikor minden el szépen simán megy. Az, hogy a másik csapatban mi történik, nyilván az már az ő hatáskörén kívül esik, de szerintem ő bele, úgy, ahogy mondott, tehát az apja is azt a mentalitást plántálja folyamatosan most is, hogy hát ő az Isten a Red Bullon belül, és a Perez egy ilyen kvázi kiszolgáló személyzet. Tehát ugyanúgy, mint egy terelő, vagy a pincérlánya a motorhomba, csak más státuszban. Ő azért van ott, hogy Max Verstappennek a szolgálatára tegyen, és hát az ő munkaköri leírásában nincs benne az, hogy futamokat nyerjek meg a főnök, vagy a nagyságos úr helyett.
Már pedig nagyon nem úgy tűnik nekem, hogy a Sergio Perez most akkor ebbe a apró betűs részbe, amit említettél, szerződést, amiben tegyük föl, oda van írva, hogy igen, neked őt kell kiszolgálnod. Most nem nagyon úgy tűnik, mint hogyha a kis mexikói ezt úgy nagyjából tudatosulna benne ez az apró betűs rész, hanem igen, nagyon jól felszívta magát, és én engem ez az egész felállás a 2016-os Mercedes házi párbajban Rosberg versus Lewis Hamilton csatára emlékeztet. Ugye ott is van egy mezőnyből magasan és csapatban magasan kiemelkedő pilóta, akkor Lewis Hamilton volt, itt most jelen esetben Max Verstappen, van egy kvázi időzélbetéve örök második, aki úgy könyveltek el, hogy igen, ő sose fog felérni az ő szintjére, na de egy Nico Rosberg összeszedte magát, és odaért, beáldozott mindent, nagyon keményen dolgozott, az elején fogva senki sem hitt abba, hogy ez sikerülni fog. Szerintem még maga Lewis Hamilton sem, aki nagyjából nyármagasságába döbbent rá, hogy gyerekek, ez lehet, hogy ez most tényleg komoly, akkor bele kéne húzni. Belehúzott, és a végére majdnem oda is ér, ha nem fúst tőle a Merci motor Malajziába. Ki tudja, hogy mi lett volna?
A Malajziai után betetsz neki.
Így van, tehát ott azért az nagyon-nagyon meleg volt. Mi van akkor, hogyha itt most későn ébredés lesz, és valóban a kis mexikói meg csak odaérhet, amire most csak úgy legyintek, hogy hagyjad már, úgyse. Mert igazából potens kihívója most a Red Bullnak nincsen, tehát a házi csatározás az lehet, hogy az mondjuk az nem bánnám abból a szempontból, hogyha legalább lenne, mert hogyha a többiek már képtelenek fölírni a Red Bull szintjére, akkor azért legalább lenne valami izgalom a vasárnapi tévénézés közben.
Hát ez biztos benne van, Perez érzi, hogy ugye most már harmadik éve van a Red Bullnál, nagyon jól érzi ott magát, ez az autó, mintha jobban smakolna az ő vezetési ízlésének, és hát kétszer is tényleg úgy jött ki a lépés, nem feltétlenül az ő dominanciája miatt, ugye volt benne azért némi szerencse is, ugye a Széfőti káros kerékcsere, Bakuba, stb. De hát alapvetően tényleg fantasztikusan teljesít a maga szintjéhez képest, tehát messze a legjobb éve idáig, és hát nyilván eszébe jut, hogy bármi történik, ő az egyetlen, aki a Verstappennek, ha csak szerencsével is, de el tudja kapni a grabancát, és hát ezért mindent meg is tesz. Noha most ezzel együtt, ugye, tegnap azért Miami-ba kapott egy kis legyintést megint, tehát amikor valaki a pólból indul, és a csapattársa meg a 9. helyről, és mégis fordított sorrendbe érnek célba, akkor azért ott nagyon el kell gondolkozni, hogy miről szól ez a történet, és hát végeredményben nagyon tisztességesen a végén meg is mondta, hogy hát nem tudott mit tenni ellene, hát ez egyszerűen jobb, meg gyorsabb nála.
Igazából nekem az egész Miami hétvégén az volt az érzetem, olyan nagy volt, szokatlanul nagy volt a különbség most az összes szabad edzésen, időmérő edzésen, illetőleg a versenyen is a két pilóta között, mint ami, jó, talán még Ausztrália, ahol valahogy nagyon nem jött ki a lépés a Pereznek, de valami nekem úgy tűnt a bakui hétvége után, és annak a fényében, hogy itt most Miami-ban a Verstappen oda akarta magát tenni, és egy olyan demoralizáló, na csak kiköpöm a végén, szóval egy olyan demoralizáló hétvégét szeretett volna prezentálni a saját részéről a Perez felé, hogy A, éreztesse vele, hogy igen, már pedig én az vagyok, aki eddig voltam, és te pedig az maradsz, aki eddig voltál, vagy B, oké, gyere, játsszuk le, de viszont neked akkor ide kell feljönnöd, és ide kell felnőnöd. Meg tudod csinálni?
Hát igen, tehát azért akárhogy is csúgyi csavarjuk a dolgot, az biztos, és ez szerintem a legelvakultabb Perez rajongók se nagyon tudják sehogy se megtáfolni, hogy most tiszta sebességet, meg elszántságot, meg odatevést illetőleg a Verstappen egy másik, más szint, mint a Perez. Perez egy hihetetlenül jó pilóta, hihetetlenül tapasztalt, most már gyors is a maga nemében, de az én szememben továbbra is olyan típusú egy kicsit, mint volt egy David Coulthard, vagy egy Rubens Barrichello, vagy nem is tudom, hát talán a Bottasnál még jobb is egy kicsit, vagy ügyesebb, fene tudja. Nehéz ezt így megmondani, de hogy a Verstappen, hogyha minden erejét és minden képességét figyelembe vesszük, hát minden körülmények között szinte azt kell mondjam, hogy jobb a Pereznél, pláne, hogyha még most a kis ördög megmottam benne, és meg is akarja duplán mutatni, hogy itt nehogy valaki tévedésbe essen, és nehogy azt higgyék, hogy most akkor a Perez itt labdába rúghat, és két győzelemmel állnak mindketten, és hát az majdnem azt lehet mondani, hogy egálba vannak a VB-n címért. Hát én nagy fenét, majd ő most ezentúl bebizonyítja, hogy ez messze menően nem így van, és ez egy kiváló alkalom volt a számára, hogy nem pólból vagy az első sorból indulva nyert, hanem neki át kellett jönni a mezői felén, akárhogy is nézzük, és ezt fantasztikus elánnal abszolválta, és egyszerűen a csapattársának nem volt semmilyen fegyver ellene, úgy, hogy nem kellett a pitbullnak beavatkozni, mert azért a nagy Mercedes demonstrációk idején, hát hányszor kellett a Bottasra rászólni, hogy most akkor legyen szíves, tudja, hogy hol a helye, és vegyen vissza egy kicsit, és hagyja a nagy Lewis Hamiltont maga elé menni. Itt nem erről volt szó, egyszerűen élből, vagy mint a kés a vajban elhúzott mellette is, meg mindenki mellett.
Én még azért egy kicsit itt rugóznék ezen a miért ideges ez a Verstappen jelenségnél. A Miami hétvégén tulajdonképpen azt a higgadt, mezőnyből kiemelkedő, megbízható, konstansan gyors pilótát láttuk, akit tavaly 2022-ben is láttunk. De azon a két hétvégén, amit az idén láttunk, ott viszont az egész hétvége folyamán feszült volt, kritikus volt, kvázi hisztizett, ezért nem tudom hova tenni ezt az egész dolgot, és ezért próbálok rájönni arra, hogy mi lehet az oka ennek az egész dolognak. Ugye egy pár dolgot kiveséztünk, de nekem még mindig ott van még talán még a fejemben, hogy esetlegesen lehet-e az az oka, hogy ahogy, ugye, ami tavaly évvégén került igazából napvilágra, hogy ott bizony-bizony a monakói nagydíjon 2022-ben, ott azért a Perez nem éppen a legtisztább kártyákkal játszott a kvalifikáció során, és ez egy olyan mély tüske maradt a Verstappennek, aminek az év végén meg is lett kvázi a bőtje, mert azt mondta neki, hogy figyelj, kéne, hogy segítsél, Max meg azt mondta neki, hogy hát köszönöm szépen, de nem. És még az is szerintem egy ok lehet, véleményem szerint, vagy nem tudom, hogy mennyire értezte ezzel egyet, vagy éppenséggel nem értesz egyet az előbb felsoroltak mellett, hogy ami számomra még furcsa, ugye, hogy mióta Didi Matesic elment, azóta ugye a fia, ha jól tudom, a fia örökölt minden, és ő azt hiszem az egész csapatot egy üzleti alapra helyezte. Én úgy tudom, hogy nem direkten ő irányítja a csapatot, de hogyha rosszul emlékszem, akkor javítsák, kikérlek. De ott, mint hogyha a Matesic alatt ez egy ilyen szerelem csapat volt kvázi, tehát lehetett érezni azt, hogy igen, itt a szabad kezem, csináljátok, amit akartok, egy a lényeg, minél több győzelmet hozzatok. De van egy nagyon jó pilótánk, és akkor őt, mint ahogy a Vettelt, tessék szépen felépíteni, mindenki alá dolgozik, mert ő a megbízhatóbb. Itt van most egy új, Didi elment, ugye ott a kvázi a jobb keze a Matesicnek, a Helmut Márko, aki már az idei évben többször is megpedzegette azt, hogy hát nem biztos, hogy én olyan nagyon-nagyon sokáig maradok, nem azért, mert mint hogyha én el szeretnék menni, hanem nem akarják itt néhányan azt, hogy én ilyen sokáig itt maradjak, meg nekem nem is olyan a beleszólási jogom, és ezért lehet, hogy azok, akik most átvették a csapat felett az irányítást, valahogy egészen másképp gondolkoznak, mert mondjuk lehet, hogy azt mondják, hogy várja, már itt van ez a Perez gyerek, ez nem is annyira ügyetlen, plusz ráadásul, hogyha kezébe veszi az okostelefonját és megnyitja a névjegyzéket, akkor abban a világ harmadik leggazdagabb embere, Carlos Slimnek a telefonszáma van elmentve a gyors hívásra, hogy egy gombos tárcsázáshoz. Lehet, hogy nem is lenne olyan hülyeség, hogyha ezt a gyereket valóban egyforma ellenfélként, vagy egyforma pilótaként kezelnénk, mert ezért, ha ránézek azért az autóra, azért csak ott van egy Telmex matrica, stb. Mit gondolsz erről a két okfejtésről?
Hát az kétségtelen, hogy ugye a Matesic halálával azért akármennyire itt száfolták, hogy itt minden úgy fog maradni, ahogy eddig volt, az biztos, hogy nem így van. A fia nem tudom, hogy milyen nagy részben tulajdonosa a vállalatnak, de az biztos, hogy például a Forma 1-es csapat meg a napi stratégiai döntésekben kevésbé van jelen, legalábbis ugye a hivatalosan a Bundesligából igazoltak egy német üzletembert, egy Oliver Minclav nevezetű ilyen top menedzsert, aki hát nyilván nagyon érti a szakmát, de hát ugye ezek a top menedzserekről ugye azt kell tudni, hogy ők oda mennek, ahol a nagy pénzt megkapják, fölkérik őket egy feladatnak az elvégzésére, és abba belevetik magukat, de biztos, hogy nem olyan szinten a szíve csücske egy Red Bull, mint amilyen az alapító tulajdonosnak volt. Mert egyik kis túlzással, ugye egyik héten fogpasztát kell eladni, a másik héten meg tudom én gombakrémlevest, vagy művégtagot. Tehát az a lényeg, hogy menjen az üzlet, és ő az addig felhalmozott tudását belerakja. Most ugye a sportvilágából jött, ugye azt hiszem a Lipcse futballcsapatának volt a menedzsere, ami egy biztos sok mindent tud, kiterjedt kapcsolati hálóval, de a Forma 1 azért egy elég különleges világ, oda ugye egyrészt sok-sok év vagy évtized kell, hogy ott mindenki megismerje, mindenki a legkülönösebb trükköket ugye vetik be egymás ellen, tehát egy Toto Wolffal, egy kik vannak ilyen nagy öregek most még, tehát ezekkel kéne fölvenni a versenyt, a Márko erre teljesen alkalmas, csak hát ugye az ő esetében tényleg azért lassacskán nem szabad elfelejteni azt, hogy április 27-én 80 éves volt, és akármilyen jó karban is van az öreg, hát előbb-utóbb valamilyen szinten ugye elkezd majd kiszállni ebből a bizniszből. Hát a Red Bull vezetés ugye az el kell döntse azt, hogy mit szeretne majd ezzel a Forma 1-es istállóval, amelyik szépen lassan ugye a sporták történetének az egyik oszlopává válik, tehát 15-6 évvel ezelőtt, amikor elkezdték úgy önálló csapatként, akkor ez egy nagy küldetés volt, és hát először Vettellel, aztán majd Verstappennel többször is fölértek a csúcsra, ugye hamarosan elérik a 100. győzelmüket, ez a 97. volt most, és hát ezzel ők ott lesznek olyan nagyságoknak a partnereként, mint a McLaren meg a Williams. Most Ferrarit vegyük ki, mert ők olyan régóta vannak itt, hogy úgysem fogják utolérni őket egy hamar, maguk 250 vagy hány győzelmével, de hogy rengeteg pénzbe kerül, az meg a másik. Tehát ugye most, mikor nyúj szerződés hosszabbításáról van szó hetek óta, egy sztár tervező, amilyen ő, hát ugye a legjobb a mezőnyben, ha úgy vesszük, meg a legsikeresebb, önmagában legalább ugyanolyan pénzösszegeket vág zsebre, mint a legjobb pilóták, tehát az egész csapatot fönntartani, minden egyebet. Na most, amit te mondasz, hogy azért ugye nem baj az, hogyha némi apró pénzbe csorog, ugye Carlos Slimtől is, meg egyéb mexikói forrásokból, az teljesen így van, mert akármilyen gazdag a Red Bull magában is, egy hatalmas és tőkeerős vállalat, nem véletlen, hogy nem csak saját hirdetések vannak az autó, hanem bizony ez az amaz, és hát minden fillért szívesen látnak, ami máshonnan érkezik. Na most ez egy jó kérdés aztán, hogy ugye a Pereznek a helyzete függ-e az ő pénzadóitól valamilyen értelemben, tehát hogy van-e bármiféle kimondott vagy kimondatlan nyomás mexikói pénzforrásokból, hogy mit várnak el ezért cserébe, vagy hát örülnek annak, hogy egyáltalán a Perez egy top csapatban van, győztes autóban van, fog nyerni még egy-két futamot idén, aztán, hogy valaha is világbajnok lesz, ez egy másik kérdés, de lehet, hogy ennyivel beérik, lehet, hogy nem, ezt nem tudhatjuk.
Mindenesetre bízunk benne, hogy azért, ha egyéb csapatok nem tudnak izgalmat szolgáltatni nekünk, akkor legalább akkor a csapaton belül láthatunk egy ilyen párharcot, és bár lehet kígyót és békát hordani a Mercedesre, de azért a 2016-os évért azért megemelem a kalapomat, mert azért ott hiába, ott is kimondatlan volt a dolog, hogy igen, Lewis Hamilton az, akit mi az Alfa Hímnek tekintünk, és ő képes is Alfa Hím lenni, maradni és úgy teljesíteni, de amikor úgy volt a helyzet, akkor bizony-bizony mind a két pilótának 15-től egészen, bocsánat, nem, hogy is volt, 14-ben kezdett el dominálni ugye a Mercedes, de ugye 13-ban, 14-ben, 15-ben és 16-ban is határozottan törekedtek arra, hogy mindkét pilótánk megkapja az egyenlő bánásmódot, és 16 pont ezért volt izgalmas, annak ellenére, hogy még Toto Wolff egy párszor kitépte a haját, ugye volt is ott ugye ütközés, nem is egy abban az évben, ugye Ausztriában is, meg hát ugye Barcelonában is.
Szóval hát főleg a Barcelona hát volt emlékezetes.
Így van, így van. Úgyhogy én bízom benne, hogy legalább akkor ez a csata, ez szabad és tisztességes lesz, és valóban a Red Bull is fogja majd biztosítani mindkét fél számára az egyenlő bánásmódot, mert hát azért valljuk be őszintén, a Red Bullon kívül más esélyes csapat jelenállás szerint a győzelemre nem képes, és hogyha már említetted, vagy hát nincs annyira közel, max csak akkor tényleg, hogyha a két Red Bull pilótával történik valami, akkor Fernando Alonso ugye mindig ott van megbízható harmadikként, vagy akár például, hogy Bakuban volt Charles Leclerc is, és akkor egy picit evezzünk át más csapatokra is, méghozzá pont azért, mert ugye borzalmasan kezdődött az éve Charles Leclercnek, és ugye ő a ausztrál verseny után úgy távozott, ami tényleg valóban egy borzalmas versenyhétvége volt számára, és szörnyen teljesített a versenyen is, hogy a három kanyarig tartott neki az egész nagy díjhétvége, hogy ő már igazából neki nincsenek elvárásai, ő csak szeretne célba érni, elmentek Bakuba, és Bakuba kérlek szépen célba ért, ráadásul mind a kétszer pole pozícióból indulva, és mind a kétszer dobogon tudott állni, aztán elmentek Miamiba, azt gondolta volna az ember, jó, hogy rendben van, oké, jöttek a Ferrari-nak a fejlesztése is egész jól működtek, és akkor jön Miami, és akkor Miami-ba megint egy felejthetetlen hétvégét, mármint negatív értelemben mondom, tudott produkálni Charles Leclerc, és hát a Ferrari nem igazán tud még mindig ott lenni a toppon.
Hát pedig most igen, ráadásul a fejlesztéseknek a dugájába dőltek, ha úgy veszük, legalábbis ugye a rövid szavú fejtegetések oda lyukadtak ki, hogy az új padlólemez, meg az átépített alváz nem igazán működik jól, hogy pattogósabb lett tőle a kocsi, irányíthatatlanabb lett, és gyakorlatilag azért nem tudtak vele jó eredményt elérni, mert egyrészt megint ilyen ismeretlenül viselkedett az a pilóták számára, meg hát egyszerűen alig lehetett a pályán tartani most. Ezt ugye el kell higgyük valamilyen szinten, hogy így van. Aztán hát ugye a Fred Vasseur is azt mondta, hogy hát most megint van két hetük Imoláig, de aztán ki tudják kurálni ezeket a hibákat, majd meglátjuk.
Igazából számomra az az érdekes, hogy mindenki ilyen messiásként várja az új fejlesztői csomagot. Ugye ez így volt például a McLaren esetében is, Bakuban megérkeztek a fejlesztések, egész jól működtek, hiszen Lando Norris pontot tudott szerezni, és annak ellenére, hogy a McLarennek van az egyik legnagyobb légellenállása az egész mezőnyben, és az egyik leglassabb a top sebességeket illetően, annak ellenére azért csak bevonszolta ezt a McLarent pontszerző helyre. El is mondta Lando Norris, hogy hát ez az autó, ez tök jó, jól lettek hozzá a fejlesztések, és hát most értünk oda, ahova Bahrainba kellett volna lenni. Értsd, egy lépés hátrányban van továbbra is a McLaren, mert ugye Bakuba vagyunk, és nem Bahrainban, tehát ez nem valami túlbíztató a szezon további részét nézve, és akkor elmegyünk ugye Miamiba, és hát tulajdonképpen szerintem a McLaren úgy teljesített, mint a Hondás korszakokban, csak annyi volt a különbség, hogy ezzel a motorral célba lehet érni, míg a Hondával nem nagyon tudtak célba érni. Ott van a Ferrari, oda is jönnek ugye a fejlesztések, az első részlete a fejlesztéseknek működik, utána elmennek egy másik helyszínre, ott nem működik, és akkor ott van a Mercedes, aki viszont kap egy-két újdonságot, viszont cserébe a nagy fejlesztői csomag, amit szintén messiásként várnak, az pont Imolába fog érkezni. Hát így ilyen hullámzón, úgymond kvázi másod csapatok mellett a Red Bullnak, aki viszont konstansan teljesít, csak az az egy célja lehet, hogy amíg ezek itt bukdácsolnak és egymástól veszik el a pontokat, és mi pedig várható majd az év második felébe meggyengülünk, amit egyébként a Horner is mondott, mert ugye ott volt egy könyvelési baki, és ezért ugye fejlesztési időben azért úgy meglettek úgy regulárzva, tehát kevesebb idejük marad fejleszteni a Red Bullnak, mint a többieknek, akár még oda is érhetnek, viszont a többiek lesznek még inkább hátrányban.
Ez az előny, ami nekik megvan, ez a hihetetlen gyorsaság tényleg, hogy gyakorlatilag kikerülik az ellenfeleket, mint hogyha állóhelyzetben lennének. Hát olyan mélyeket fékez a Verstappen, elképesztő. Hogyha még csökken is valamelyest majd a hátrányuk, vagy az elejük, bocsánat, hát egyelőre nem látom annak a lehetőségét, hogy itt bárki komolyan beleszólhat a két Red Bullnak az elsőségébe. Ami biztató, hogy az Aston Martin a jó kezdés ellenére tartja ezt a szintet, mert ugye sokszor szokott lenni évelején az, hogy egy-egy csapat úgy hirtelen megvillan a korábbi évekhez képest, de aztán nagyon hamar elfogy a szufla, és nem tudják tartani a első két-három versenyen mutatott eredményüket, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy az Aston Martin bírja. És hát mondjuk akik meg nagyon szenvednek, akiket te is említettél, mondjuk a McLaren, vagy az Alpine, amin azért az Alonso elég szépen gúnyolódik is, hát az meg szomorú történet, mert jó lenne, hogyha ők is ott lennének, legalább az erős középmezőnyben, de még ott sem nagyon vannak legalábbis a McLaren.
Erős középmezőny, remek témaátvezetés, és bizony Miamiban azt kell, hogy mondjam, hogy az az egyetlen egy dolog tartott ébren, hogy legalább a középmezőnybe mentek az oda-vissza előzgetések, Mercedes, Aston Martin, Alpine, még a Haas előtt is le a kalappal, Magnussennek megint egy kiváló verseny hétvégéje volt, a Hülkenbergnek annyira nem volt jó a versenye, de ott legalább tényleg vérre menő csaták vannak, és ugyanazt tudom elmondani, mint amit a Mercedes dominancia alatt, akár mondjuk 2020-ban, hogy hogyha az elején nem lenne ott az egy top csapat, akkor bizony tényleg olyan évünk lenne, hogy nem csak a 10 ujjunkat, hanem a 10 lábújunkat is megnyalnánk. minden esetre én nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg valaki ebből a nagyon tömör közép mezőnyből valahogy meg tudja közelíteni a Red Bullt, mert így, hogyha hamar eldőlnek a dolgok, akkor igazából nekünk úgy, nem tudom, hogy ki az, akit mondjuk rajtunk kívül érdekel az, hogy hú de jókat izé csatározik mondjuk az Alonso és a Lewis Hamilton.
Hát igen, igazából az csak amiatt érdekes, hogy két ilyen nagy név sportág, két ilyen ikonja újból összetalálkozik, és kicsit megizasztják egymást, de hát sokkal jobb lenne, hogyha mindez a győzelemért folyna ez a fajta harc, és legalább változatos lenne, hogyha nem is minden versenyen, de egyikben a másik nyerne, tehát azért láttunk már ilyen bajnokságokat, és azok voltak a igazán izgalmasak.
A boldog 80-as évek?
Hát akár a boldog 80-as évek, igen. Voltak olyanok, igen.
Tehát akkor kezdjük meg egy kis időutazás, mert ahogy mondtam, hát igazából tényleg ebből a két verseny hétvégéből nagyjából a főemlítésre méltó dolgokat ugye azért nagyjából azért elmondtuk, amit tudni kell, viszont amikor ezt a beszélgetést folytatjuk május 8-án, azaz hétfőn délután, ez a május 8-a egy nagyon-nagyon szomorú évforduló, miközben az, hogy Gilles Villeneuve május 8-án vesztette életét Zolderban. Te írtál egy nagyon-nagyon sikeres könyvet, angol nyelvű könyvet Gilles Villeneuve-ről, és ebben a könyvben többek között olyan fotókat láthattunk, melyek ideig még soha nem kerültek napvilágra, de egy picikét légy szíves azért ezt nem csak magát a balesetet, hanem önmagában az ahhoz vezető körülményeket, illetve önmagát Gilles Villeneuve-nek a személyiségét írd le. Én kikapcsolom a mikrofont, hátadőlök, kimegyek a konyhába, főzök egy kávét, és visszajövök, és biztos vagyok benne, hogy te még erről még mindig fogsz tudni beszélni, mert hát azért csak írtál róla egy könyvet.
Hát igen, ő volt nekem a Niki Lauda mellett a második ilyen fiatalkori nagy szerelmem, és hát kétségtelen, hogy pláne amikor egy 17 éves voltam, amikor Villeneuve-en a szombati napon, ugye a 82-es belga nagydíjnak a időmérő edzésén, annak is az utolsó pillanataiban ezt a szörnyű balesetet szenvedte, meghalt, hát ez egy hihetetlenül nagy sok volt az én generációmnak a számára, mert azt tapasztalom aztán, ugye hát akkor itt még szocialista rendszer volt Magyarországon, kevéssé voltak nyitott a határok, hogy finoman mondjam, de hát azóta aztán sok mindenkivel megismerkedtem, a külföldi ismerősökkel, akiknek hasonló élménye volt ez az egész Gilles Villeneuve történet. Hát annyi történt, ugye, hogy ez egy kanadai pilóta volt, aki Lauda után került oda a Ferrarihoz, és nagyon hamar közönség kedvenc és Enzo Ferrari kedvence lett, mert tényleg ilyen 120%-kal teljesített minden versenyen. Ennek persze meg volt az a hozadéka is, hogy rendkívül sokat karambolozott. Hol összetörte a kocsit, hol nyert, mondjuk majdnem ez a kettő variáció volt, és hát ezt az odaadást, ezt a sziporkát, amit ő a pályán bemutatott, nagyon-nagyon kedvelte a közönség, és ő már tényleg abban a rövid időszakban, amit a Forma 1-ben töltött, mindössze 67 versenyen indult, tehát gondoljunk bele, manapság két és fél szezon után már ennyinél tartanak a fiatal pilóták is, és hát többnyire nem sok mindent tesznek le addig az asztalra. Villeneuve az ugyan nem volt világbajnok, tehát második volt a legjobb helyezése a VB-ben, Scheckter mögött 79-ben, és mindössze 6 futamot nyert, tehát az se egy ilyen kiugróan magas szám, nem lehet mondani. De érdekes módon, hogy mindazok a versenyek, sokszor balesettel végződő versenyek, amiken ő parádés vezetéssel szerepelt, ez úgy beégett az embereknek a retinájába, és hát tényleg most már 41 éve, hogy meghalt, de mai napig Villeneuve klubok tutatjai működnek szerte a világon, hihetetlenül nagy kultusza van. Az kétségtelen, hogy érzékelhető, hogy mindazok a pilóták majdnem, hogy akármit tettek le az asztalra, akik Forma 1-es versenyautóban haltak meg, azok körülbelül kialakul óhatatlanul is egy kultusz. Villeneuve esetében egész biztos, hogy hozzátette ehhez az egészhez az a tény, hogy ő egy Ferrarit vezetett szinte egész életében, ugye egyetlen a legelső futamát egy McLarennel teljesítette 1977-ben, de utána csak Ferrarival versenyzett, tehát a Ferrari image plusz Villeneuve image eredményezte azt a legendát, azt a státuszt, amit ő mai napig élvez a Forma 1 történetében.
Van két nagyon kiemelkedő pilótánk, ugye a Forma 1 mezőnyben, Lewis Hamilton, illetőleg Max Verstappen, és sajnos a harmadikat nem említettem meg, de megemlítem és korrigálom magamat, tehát három kiemelkedő pilótánk van, Verstappen, Hamilton és Alonso. Ebben a közegben mit gondolsz, hogyha ha most lenne arra lehetőség, hogy a ifjú Gilles Villeneuve debütálhatna a mai Forma 1-ben, és hozná azt a habitusát, amivel megismertette akkor. Szerinted ő mennyire lenne életképes a jelenlegi Forma 1-es mezőnyben? Most azt vegyük ki a játékból, hogy ugye most már, ha rálehelnek az egyik, a másikra rálehel, már megy a nyavajgás a rádióba. Tehát mondjuk ezt vonatkoztassuk el. Vegyük ki azt is, hogy mondjuk az FIA lehet, hogy rögtön az első ilyen komolyabb megmozdulás után, ugye volt olyan verseny, ahol három kerékkel teljesített köröket Gilles Villeneuve. Tehát ezt is vegyük ki, mert hogyha a mai FIA-t nézem, akkor nagyjából akkor egy ilyen...
eltiltás.
Guantanamo-ra száműznék, az egyszer biztos. De szóval ezeket mind vegyük ki az egyenletből, vegyük csak magát Gilles Villeneuve-t. Mennyire lenne ő életképes a mai Forma 1-es mezőnyben? Mennyire rugná be az ajtót? Mennyire kavarná föl az állóvizet?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valószínűleg, hogy az a vezetési technika, ugye ő hómobil világbajnok volt, és ahhoz a körülményekhez szokott Kanadában, hogy esni, kelni jégen, hóban, sárban, nedves talajon, minden körülmények között célba érni és sikeres lenni. Nagyjából ezt a vezetési technikát hozta át az autósportba is. Ez manapság egész biztos, hogy nem működne a mai formájban, hiszen itt nagyon sok minden a gumikezelésről szól, tehát azok a driftek, azok az autókezelési technikát, amit egyébként a 70-es, 80-as években hát mindennaposak voltak, ki kevésbé, ki extrémebb módon használt, tehát ugye a Lauda az ugye kitűnt az ő maga ilyen biztonságosabb is. A kompjúternek is nevezték egy időben, hogy ő nagyon finoman vezetett, vagy a Prost volt még ilyen, de hát azért a Villeneuve-höz hasonlóan voltak még ilyen kis vadultabb pilóták, mint Ronnie Peterson vagy Patrick Depailler. Ők ugye kevésbé tudnának máma sikereket elérni, illetve hát ezzel a vezetési technikával óvatatlanul jöttek a kicsúszások, a karambolók. Itt ugye már, hogyha valaki két-hármat karambolozik egy szezonban, már húzogatják ugye a szájukat, nem csak a csapatfőnökök a hatalmas anyagi kár miatt, hanem ugye elkönyveli a közönség is, meg az egész Forma 1 világa, hogy hát nem egy megbízható pilóta, mert nem túlságosan feszegeti a határokat, nem. Ugye a Verstappennek is azért fiatalabb éveiben, most is ugye nagyon fiatal még, de az első két-három évében hát azért kapott a fejére azért is rendesen, hogy hát azért túlságosan töri az autókat, lehetne majd óvatosabb, és be kell nőjen a fejelágya.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Ugyanezt egyébként megkapta a Lewis Hamilton is, ugye akkor viszont ő volt az, aki nagyon keményen odatette az autót, bevállalós előzéseket, igaz, nem tört annyit, mint a Verstappen, de azért ott neki is azért voltak tényleg így ilyen, úgymond ilyen fölkavarta az állóvizet azzal, ahogy ő versenyzett. De folytasd kérlek. Igen.
Hát csak annyi, hogyha mondjuk az is hozzátartozik, hogy a Villeneuve-nek persze szerencséje volt azzal, hogy ő gyakorlatilag rögtön egy top csapatba került, mint ahogy persze mondjuk Lewis Hamilton is rögtön egy top csapatba került, és gyakorlatilag Verstappen is második évében már egy Red Bullban ült, tehát ezekkel az autókkal lehet bizonyítani, ugye azt sose fogjuk valószínűleg már megtudni, hogy mondjuk Mick Schumacher, akit azért rúgtak ki állítólag leginkább a háztól, mert ugye több milliós kárt okozott a autók ripityára törésével, hogyha egy ennél jobb autóba ül és jobb eredményeket ér el a törések mellett, akkor mi van? Mint a Verstappennél is azért lehetett látni, jó, töri az autót, de ebben hatalmas potenciál van ebben a fickóban. Terelgetni kell, nevelgetni kell, aztán majd be fog érni egy szép napon. Ezt mondták ugye annak idején Villeneuve-re, és amikor az elején még többet tört, mint később, és Enzo Ferrari nagyon bölcsen, ő mindig is szerette az ilyen típusú durbele pilótákat, azt mondta, jó van, majd be fog érni egy szép napon, és hát amikor meghalt, akkor ő maga mondta azt, hogy hát az, ott van az ő számára, aki pedig végig kísérte a 20. századi autóversenyzésnek az egész fejlődését, számára a Villeneuve ott volt a legnagyobbak között. Aztán ezen persze lehet vitatkozni, hogy ki nevezünk a legnagyobbnak, meg ki az a 10 legnagyobb, meg 20 legnagyobb, de minden esetre a legenda az mai napig él.
A beszélgetésünk elején említettem, hogy amikor a Perez-Verstappen közötti házi csatározásról beszélgettünk, hogy ezen a hétvégén Miami-ban a Verstappen nagyon-nagyon zaklatott lelkiállapotba érkezett, de olyan elszántsággal küzdött, hogy nagyon-nagyon helyre akart rakni a Perezt, és ez tényleg látszott is az összes szabad edzésen, jelentősen nagy különbséggel verte meg a saját csapattársát, és hát a versenyen is tulajdonképpen pikpak utolérte, és mind sebességben, mind taktikailag is rendkívül nagy verést kvázi mért rá. És hogyha már Villeneuve-nél tartunk, ő is egy viszonylag zaklatott idegállapotban érkezett Zolderba, és ő nagyon-nagyon meg akarta mutatni az akkori csapattársának azt, hogy merre hány óra van, de te ezt te jobban tudod, mert te ezt megírtad, hogy milyen okok és előzmények vezettek ehhez a tragédiához.
Hát igen, ez egy viszonylag hosszú történet, most azért az egészet nem akarom föleleveníteni, hogy az Zoldert megelőző futam volt a San Marino-i nagydíj Imola, ahol most ugye a következő lesz, csak már más a neve, ahol hát Villeneuve úgy értelmezte, hogy a csapattársa, egy francia pilóta Didier Pironi a csapatutasítás ellenére, vagy az előzetes megbeszéltek ellenére őt kvázi áruló módon megelőzte az utolsó kanyarokban, holott tartani kellett volna megbeszéltek szerint a pozíciót, és hát ő ezt egy ilyen végzetes árulásnak fogta föl, és hát ezért érkezett meg úgy két héttel később Zolderba, hogy most aztán tényleg vége a barátságnak, és ő meg fogja mutatni Pironinak, hogy ki az úr a háznál. És ugye pont úgy állt az időmérő edzés vége felé a helyzet, hogy a Pironinak még jobb körideje volt, és hát ezt a köridőt szerette volna mindenképpen valamiféleképpen megdönteni, és hát akkoriban ugye nagyon szerencsétlen módon volt egy ilyen kvalifikációs gumi, ami mindössze 3 körön keresztül működött, gyakorlatilag 1 körön keresztül, 1 kör alatt bemelegítették, volt egy körük, hogy megfussák vele a leggyorsabb kört, és még utána vissza lehetett vele menni a boxba, aztán lerongyolódott az abroncsról, és hát a Villeneuve pont egy ilyen gyors körön volt, amikor tényleg mindent egy lapra föltéve próbálta ezt a köridőt megfutni, és hát egy szerencsétlen módon a már levezető körét teljesítő német pilóta Jochen Mászott kolbászolt előtte, és egyszerre rántották mind a ketten ugyanabba az irányba a kormányt, összeütköztek, és hát onnan már nem volt visszaút.
Hát nyugodjék békében, és köszönöm szépen, hogy egy ilyen rövid, de tényleg órákat lehet róla beszélgetni önmagáról, erről a Villeneuve jelenségről, mert hát tényleg, hogy mondtad, ő akkoriban egy jelenség volt, és legendává nőtte ki magát. Nyugodjék békében, és mi pedig szerintem lassan akkor a búcsú mezeire lépünk, mert hát ahogy ránézek az órára, azt látom, hogy vége van, és hát most egy hét szünet, ez a hétes szünet, és majd jövő héttől 3 verseny jön majd egymás után. Ugye ráadásul ugye most ugye pont az a időszak van, amikor 6 hét alatt 5 futamot láthatunk így egymás után. Ugye volt egy nagyobb téli szünet, és akkor a téli szünet után ugye jöttünk Azerbajdzsánba. Egyébként ez is te annyira érdekes, tehát, hogy ugye Bahrein Szaúd-Arábia után lerepülnek Ausztráliába, Ausztráliából ugye hazamegy mindenki, de fölcuccolnak Azerbajdzsánba, onnan átrepülnek az Egyesült Államokba, Miami-ba, visszajönnek Európába, gyorsan letekerik Imolát, Monte Carlo-t, Barcelonát, majd visszarepülnek Amerikába, Montrealba, majd visszarepülnek Európába, Ausztriába, Spielbergbe. Szerintem Greta Thunberg, hogyha meglátná ezeket az össze-vissza repkedéseket a földgolyón, akkor szerintem lehet, hogy akkor kitérne a saját hitéből, de hát ugye a zöld aktivisták ezt a sportot ezt annyira nem követik figyelemmel, úgyhogy ezért nem lesz senkinek semmiben kitérni a saját hitéből. Úgyhogy most ez a hétvége akkor úgymond kvázi a pihenésről szól, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki velünk töltötte az idejét és meghallgatta a mai beszélgetésünket. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy ismét magvas gondolataiddal emelted a mai műsornak a színvonalát, és minden jót kívánok neked. És, és akik pedig végighallgatták a műsort, javaslom, hogy iratkozzanak föl csatornáinkra, ezt megtetik a Spotify-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on, a Deezer-en, az Amazon Music-on, illetőleg a GP Shop-nak a honlapján az F1 podcast menüpont alatt, és találkozunk akkor legközelebb is. Minden jót kívánok mindenkinek, legyetek jók, szevasztok!
So box, 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 box.
Ready to take.
Yep, now I'm clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!